Halas Rádió.
A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Számos érdekességet tartogat a mai műsor is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában. Következzen előjáróban a tartalom címszavakban. Ismeretlen baktériumokat találtak a nemzetközi űrállomáson. Egy dzsungelben lehet a kávétermesztés jövőjére a megoldás. A fehérnél is fehérebb festék segítheti az épületek és a bolygók hűtését. Közelebb kerülhetünk a szellemrészecskék megértéséhez. Megfejtették a holdtengeri tekercsek egyik titkát. Egy közel 4000 éves kődarab lehet az első európai 3D-s térkép. Állatokban már bizonyíték van rá, hogy a búzacsíra tumorellenes. Pókhálóból generált zene segíthet a pókok megértésében, és csigalassan sétált a Tyrannosaurus Rex. Ennyit előjáróban tehát, és most jöjjenek a részletek. Először arról hallhatnak, hogy nem csak repült, már manőverezett is a Mars helikopter. Újabb bravúrt hajtott végre a NASA, vagyis az amerikai űrhivatal Mars missziója. Az április 22-én történelmi repülést végrehajtó Mars helikopter, amelynek találékonyság leleményesség a neve magyarra fordítva angolul Ingenuity, a fordulással egybekötött lebegés után a napokban már manőverezett is a levegőbe emelkedve. Az 1,8 kilós drón magasságban is túlszárnyalta a korábbi teljesítményét, ugyanis három helyet már 5 méterre emelkedett a nagyjából 50 másodperces repülése során, majd ebben a magasságban 5 fokban megdőlve 2 métert repült oldalra, ott több forgással képeket készített különböző irányokba, majd visszatért az eredeti pozíciójába, hogy onnan ereszkedjen le. Mindezt teljesen önállóan, előre megkapott parancsok alapján tette meg. A kézi vezérlés a 280 millió kilométeres távolságból a kommunikáció csúszása miatt ugye szóba sem jöhetne. A NASA előzetesen a felszállásról, illetve két fordulásról adott ki mini videót, amit a Perseverance marsjáró készített, de várhatóan később rendes videó is érkezik a manőverezésről. A NASA több további repülést is tervez a Mars helikopterrel, amivel némileg sietniük kell, a Perseverance marsjáró küldetésébe ugyanis csak egy hónap várakozás fér bele, ennyi ideje van felügyelni a kis helikoptert. Ebből a 30 marsi napból pedig már a 18-on járunk az április 22-i repülés idején, tehát szűk egy hete van a Mars helikopternek, hogy mindhárom további tervezett repülését le tudja. Eközben persze a Perseverance sem csak megfigyelő munkát végez. Április 20-án például sikerrel indította be az oxigéntermelő berendezését, amivel oxigént állított elő. Az oxigént a marsi légkört 96%-ban alkotó széndioxidból állítja elő, melléktermékként szénmonoxidot termelve. A folyamat 800 Celsius fokos hőmérsékleten zajlik le a nagyjából kenyérpirító méretű eszközben, és egyáltalán nem beszélhetünk ipari termelésről, hiszen a kísérlet során csak 5,37 g oxigént termelt a marsjáró. Ez a mennyiség egy embernek 10 percre lenne elegendő. Ez persze még nem a végleges kapacitás. A szerkezet normál körülmények között óránként 10 g oxigén termelésére képes, és azért ez sem tartana életben egy űrhajóst sem. Szerencse, hogy jelenleg nem is kell életben tartania egyet sem a Marson. A NASA egyelőre azt vizsgálja, hogy a módszer alkalmas lenne nagyobb léptékben az élethez szükséges oxigén előállítására. A kísérlet során a következő egy marsi évben, nagyjából 2 földi év, még 9-szer próbálkoznak majd az oxigén előállításával, különböző körülmények, eltérő napszakok és évszakok között. A teszt utolsó szakaszában eltérő üzemi hőmérsékletekkel is próbálkoznak majd, hogy kiderüljön, mit lehet kihozni az eszközből, a módszer a távolabbi jövőben, a Mars kolonizálása során akár rakéta üzemanyag előállítására is jó lehet. Ehhez viszont jelentősen növelni kell majd a kapacitást, egy a Marsot elhagyó rakétához a jelen számítás szerint ugyanis nagyjából 25 ezer kg folyékony oxigén kellene egyéb hajtóanyag mellett. Ennyit tehát arról, hogy már manőverezett is a Mars helikopter. A folytatásban pedig még maradunk az űrben. Ismeretlen baktériumot találtak a nemzetközi űrállomáson, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy egy dzsungelben lehet a megoldás a kávétermesztés jövőjére.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Ismeretlen baktériumokat találtak a nemzetközi űrállomáson. Ezzel folytatjuk a tudomány mai állását. Ez idáig ismeretlen baktériumokat fedeztek fel a nemzetközi űrállomáson, rövidítve ISS. Négy baktériumfajt találtak a fedélzeten, közülük három eddig ismeretlen faj. A szakértők szerint nem az űrből származnak, de még kérdéses, hogy hogyan jutottak az űrállomásra, illetve hogyan maradtak életben. Korábbi tanulmányok már igazolták, hogy bizonyos baktériumok képesek túlélni az űrviszonyokat. Ilyen például a Deinococcus, amely három évet élt túl az ISS felszínén. A Guinness rekordok könyve szerint pedig a világ legkeményebb baktériuma. Ezt a baktériumot szándékosan helyezték el a felszínen, hogy bizonyítsák az úgynevezett pánspermia elméletet, miszerint az egyszerű életformák, egyes baktériumok képesek eljutni egyik bolygóról a másikra, és túlélik a világűr szélsőséges körülményeit. Az új baktériumokat az ISS különböző helyszínein azonosították. Az egyiket egy étkező asztalon, egy másikat az alacsony gravitáció tanulmányozására használt kutatási terület egyik paneljén, a harmadikat a Kupola Obszervatóriumban találták. A negyedik, már ismert fajt egy régi légtisztító szűrőn találták. Ez már visszakerült a Földre. Mind a négy pálcika alakú faj a metilobaktériumok családjába tartozik. Ezek többnyire a talajban és az édesvizekben találhatóak meg, segítik a növények növekedését és kórokozók elleni védekezését. Az említettek közül egyedül a Metilorubrum rhodesianum nevűt ismerte korábban a tudomány, a másik hármat azelőtt még sohasem azonosították. De a genetikai és rendszertani elemzésük alapján valószínűsíthető, hogy rokonai, a gyakran rizszemeken felfedezhető Metilobacterium indicumnak. A szakértők szerint nagy valószínűséggel a Földről kerülhettek az ISS-re. Vagy a kezdetek óta ott voltak és életben maradtak a fedélzeten, vagy új asztronautákkal, rakományokkal érkeztek később. A baktériumok elemzésének eredményeit az egyik tudományos labban mutatták be. A kutatásban résztvevő Gráci Orvosi Egyetem mikrobiológusa szerint azonban az, hogy ezeket a baktériumokat korábban még nem azonosították, nem jelenti azt, hogy valóban fontosak is. Minden kanálnyi földben vagy talajmintában több száz azonosítatlan mikroba fejlehet. Biztos vagyok abban, hogy még mindig van több száz vagy akár ezer kevésbé vagy egyáltalán nem ismert mikroorganizmus az ISS fedélzetén, fogalmazott a tudós. Ezek után pedig visszatérünk a Földre, egy dzsungelben találták meg a kávétermesztés jövőjét. Sierra Leone dzsungelében bukkantak rá a kutatók a Coffea stenophylla nevű kávénövényre, amit évtizedek óta nem láttak vadon nőni azon a területen. Ez a fajta egészen a 20. század elejéig Európában is ismert volt, de idővel kiszorította a robusta. A felfedezés azért fontos, mert a Coffea stenophylla az arabikához és a robusztához képest ellenállóbb a magasabb hőmérséklettel szemben. Viszont az íze nagyon hasonló az előbb említett két elterjedt és népszerű fajtához. Annyi különbség van még hozzájuk képest, hogy a Coffea stenophylla termése nem piros vagy sárga, hanem fekete. Bár a világon 124 féle különböző kávéörlemény ismert, az arabika és a robusta adja a kávéfogyasztás 99%-át. Ez azért baj, mert a klímaváltozás komolyan veszélyezteti a kávétermelés jövőjét. A most újra felfedezett fajta lehet a megoldás a problémára. A világon 100 millióan élnek kávétermesztésből, az ő megélhetésük is veszélybe kerülhet a klímaváltozással. Ami pedig a folytatást illeti, még kapcsolódunk a természethez. A fehérnél is fehérebb festék segítheti az épületek és a bolygók hűtését. És szó lesz arról is, hogy közelebb kerültünk a szellemrészecskék megértéséhez. Hogy mik ezek, rövidesen kiderül. Maradjanak velünk.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A fehérnél is fehérebb festék segítheti az épületek és a bolygók hűtését. Ezzel folytatjuk a műsort. A valaha volt legfehérebb festéket állították elő amerikai kutatók azzal a céllal, hogy javítsák az épületek hűtését, és hozzájáruljanak az éghajlatváltozás problémájának kezeléséhez. Az új festék a napfény 98%-át veri vissza, és a világűrbe sugározza ki az infravörösőt. A teszteken a környező levegő hőmérsékleténél 4,5 Celsius fokkal hidegebbre hűtötte le a felületeket, még közvetlen erős napsugárzás esetén is. A szakemberek szerint a termék 1-2 éven belül forgalomba kerülhet. A tetők fehérre festése évszázadok óta bevett gyakorlat az épületek hűtésére. A jelenleg elérhető fényvisszaverő fehér festékek ugyan jóval hatékonyabbak, mint a sötét színű tető burkolatok, de a napfény csupán 80-90%-át verik vissza, és elnyelik az ibolyán túli fényt, ami azt jelenti, hogy nem tudják a környezeti hőmérsékletnél hidegebbre lehűteni a felületeket. Az új festék azonban képes erre, csökkentve a légkondicionálók szükségét és a működtetésükkel járó széndioxid kibocsátást, és így tovább. A legfehérebb fehér azt jelenti, hogy a festék a lehető legnagyobb mennyiségű napfényt képes visszaverni, mondta el Xiulin Ruan, az amerikai Purdue Egyetem munkatársa. A festék három tényezőnek köszönheti hatékonyságát. A színezőanyagként használt bárium-szulfátnak, amely a hagyományosan alkalmazott titándioxiddal szemben nem nyeli el az UV-fényt, aztán a magas pigment koncentrációnak, valamint a különböző méretű pigment részecskék alkalmazásának. A szakemberek szerint az ultrafehér festéket a hagyományos változatokhoz hasonlóan lehet legyártani, és árban sem térnek el egymástól. A teszteken a festék kopásállónak bizonyult, de további vizsgálatokra lesz szükség annak megállapítására, hogy hosszú távon mennyire tartós. A festék nem jelent kockázatot az emberek szemére, a felületekről szétszórtan visszaverődő napfény nem erős. Ennyit tehát arról, hogy a fehérnél is fehére festék segítheti az épületek és a bolygó hűtését. A folytatásban pedig arról hallhatnak, hogy közelebb kerültünk a szellemrészecskék megértéséhez. Német kutatók új információt derítettek ki a neutrínókról. Megállapították, nem lehetnek 8/10 elektronvoltnál nagyobb tömegűek. A neutrínók töltés nélküli, közel tömegtelen részecskék, amelyek mindenhol jelen vannak. Az ön testén például most rengeteg neutrínó száguld át, ezért nevezik őket gyakran szellemrészecskéknek. A 8/10 elektronvolt tömeg nyilvánvalóan elképesztően kicsi. Összehasonlításképpen az elektron, ami a következő legkisebb tömegű atomi részecske, 511 000 elektronvoltos. Bár a neutrínók mindenhol ott vannak, a legtöbb erővel olyan gyenge kölcsönhatásban vannak, hogy kimutatásuk nem egyszerű. A detektorokat jellemzően a felszín alá telepítik, hogy elzárják őket a kozmikus sugárzástól és az egyéb zavaró forrásoktól. A Katrin kísérlet viszont felszíni eszköz, tulajdonképpen egy a Karlsruhe-i Technológiai Intézetben működő szerkezet, és a neutrinó tömegének meghatározását tűzte ki célul. A Karlsruhe Tritium Neutrino Experiment nevű projekt után Katrinnak hívott hatalmas szerkezet vákuumtartályának átmérője, mintegy 10 méter, súlya 200 tonna. Olyan alacsony benne a nyomás, mint a Holdon. A kísérletben tríciumot használtak. Ez bomlik szét radioaktív módon, úgyhogy elektront és a neutrino antianyagpárját antineutrinót bocsát ki magából. Az elektronok energiájának mérésével megkapható az elszökő antineutrinók tömege, mivel az energia és a tömeg gyakorlatilag ugyanazon érme két oldala, és ha a neutrinó nagyobb tömegű lenne, az elektronnak kevesebb energiája maradna a bomlásnál. A Katrin korábbi adataiból arra következtettek, hogy a neutrinók maximum 1,1 elektronvoltosak lehetnek, ez a szám most csökkent 3/10 elektronvolttal. Minél több az adat, annál biztosabban lehet majd megállapítani a neutrinók tömegét, és ezzel egyre többet is tudhatunk majd meg a titokzatos szellemrészecskékről. Ezek után a folytatásban pedig két régészeti érdekesség következik rövidesen. Megfejtették a holdtengeri tekercsek egyik titkát, illetve egy közel 4000 éves kődarab lehet az első európai 3D-s térkép. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Régóta várt tudományos eredmények,
kutatások és lehetőségek,
hírek a tudomány világából.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben témánk, hogy megfejtették a holdtengeri tekercsek egyik titkát. Mesterséges intelligencia segített megoldani a holdtengeri tekercsek egyik rejtélyét. A technológiát használva a kutatók megerősítették, hogy a nagy ázsiai ástekercs nem egyetlen ember, hanem két rendkívül hasonló kézírású írnok munkája. A több mint 7 méter hosszú héber nyelven írt dokumentum ázsiai ás könyvének másolata, és az időszámítás előtti második században készülhetett. A kutatók korábban nem tudták meghatározni, hogy az 54 oszlopba rendezett szöveg egy vagy több ember munkája, mivel az egész tekercs nagyon egységes kézírással készült. Mladen Popovics, a Groningeni Egyetem munkatársa és kollégái mesterséges intelligenciát alkalmazva elemezték a kéziratról készített digitális felvételeket, hogy összevessék a betűk alakjának és stílusának olyan eltéréseit, amelyek szabad szemmel nem észlelhetőek. Eredményeik alapján a tekercs két részre oszlik, melyeket két külön írnok készített. A friss felfedezés azt is jelenti, hogy a technikával további íratokat is megvizsgálhatnak. A szakemberek szerint a két személy kézírásának ilyen szintű hasonlósága felveti a kérdést, hogy egy olyan sztár írnok volt-e a készítő, aki képes volt leutánozni kollégája kézírását. Az is lehetséges ugyanakkor, hogy a két személy azonos képzést kapott. Az időszámítás előtti harmadik és az időszámítás szerinti első század között íródott holdtengeri tekercsek a legrégebb ismert bibliai tárgyú kéziratok. A tekercseket az időszámítás szerinti 68-ban rejtették el a római hadsereg elől a júdeai sivatag néhány barlangjában, a Jerikótól 15 kilométerre délre fekvő ősi település Kirbet-Kurmán közelében. Az első tekercseket csaknem 70 éve fedezték fel beduin kecskepásztorok. 1947 és 1956 között összesen 981 iratot tártak fel. A felbecsülhetetlen értékű dokumentumok bepillantást engednek a Jézus korabeli zsidó közösség és a korabeli keresztények életébe. A tekercsek jelentős része nem egybefüggő darabban, hanem apró töredékekben maradt fenn. És a folytatásban is maradunk még a régészetnél. Egy közel 4000 éves kődarab lehet az első európai 3D-s térkép. A több ezer éves, kétszer másfél méteres kőlap lehet Európa legrégebbi 3D-s térképe, írja a brit közszolgálati portál. Hosszas elemzés után arra jutottak a kutatók, hogy a kődarabba vésett minták és motívumok a franciaországi Bretagne nyugati részét, az Odette folyó völgyének térségét ábrázolják. Úgy gondolják, hogy a tárgy valamikor időszámításunk előtt 1900 és 1650 között a bronzkor elején készülhetett. Valószínűleg ez a legrégebbi térkép, ami egy konkrét, beazonosítható területet ábrázol. A kőtérképet 1900-ban fedezték fel a franciaországi Finisterre környékén egy helyi archeológus, Paul de Châtelier bukkant rá egy ásatás során, majd több száz éven keresztül otthonának pincéjében pihent háborítatlanul, egészen 2014-ig. Ez az első olyan eset, ami egy meghatározott arány szerint mutat meg egy területet. A kutatók úgy gondolják, hogy talán a térkép segítségével jelölte ki birtokainak határait egy korabeli uralkodó. Ennyi tehát arról, hogy mintegy 4000 éves kődarab lehet az első európai 3D-s térkép. A folytatásban pedig egy jó hír következik az orvostudomány világából. Állatokban már bizonyíték van rá, hogy a búzacsíra tumorellenes.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Mint ahogy ígértem, a folytatásban egy jó hír következik az orvostudomány világából. Állatokban már bizonyíték van rá, hogy a búzacsíra tumorellenes. A fermentált búzacsíra kivonat koncentrátuma tumorellenes hatással bír, és jelentősen, mellékhatás nélkül növeli a rákbeteg kísérleti állatok túlélését. Derül ki abból a magyar tudósok részvételével történt kutatásból, amelynek eredményét az egyik tudományos labban mutatták be. Bence Gyula és munkatársai James D. Watson Nobel-díjas biokémikus közreműködésével az Egyesült Államokbeli Cold Spring Harbor laboratóriumban végzett munkájukkal a fermentált búzacsíra kivonatnak egy szuperkoncentrált formáját állították elő. Eltávolították a kivonatból a tumorellenes hatás szempontjából lényegtelen ballaszt anyagokat, így az eredeti koncentrátum csupán néhány százalékát kitevő, szájon át könnyen fogyasztható hatóanyaghoz jutottak. A szuperkoncentrátumot a különálló rákos sejteken alkalmazva kimutatták, hogy a szer hatására megnő a mitokondriumokból, vagyis az energia előállításában és annak elraktározásában szerepet játszó sejtszervecskékből a sejtplazmába jutó citokróm C mennyisége. Ennek következtében pedig beindul a rákos sejtek természetes önmegsemmisítő folyamata. A tanulmányból kiderül, hogy Bence Gyula és munkatársai 7 különféle rákos sejten és melanómás egereken vizsgálták a koncentrált kivonat hatását. A kutatók a rákos sejtekben és az azokkal beoltott állatok tumoraiban egyaránt megnézték, hogyan befolyásolja a kezelés a sejtek fehérje szintjét. Mint kiderült, a mitokondriumok normális működéséhez szükséges fehérjék szintjének növekedése mellett a sejtosztódásért felelős fehérjék termelődése csökkent. A fehérje analízis ugyanazt az eredményt mutatta a különálló rákos sejtekben és a melanómás egerek rákos szöveteiben is, ami azt bizonyítja, hogy a kivonat felszívódik a beteg bélrendszeréből, és a ráksejtek hibás mitokondriumainak működését normalizálva gátolja a ráksejtek szaporodását. A továbbiakban a rákos sejtek mitokondriális légzésének direkt vizsgálatával a kutatók azt igazolták, hogy a kezelés hatására javult a sejtlégzés. Nő a sejtek oxigén felhasználása és csökken a tejsav termelésük. Az anyagcsere termékek további vizsgálata szénizotópot tartalmazó cukor felhasználásával megerősítette a tejsav termelődés és ezzel együtt az úgynevezett Warburg hatásgátlását. Otto Henrik Warburg, Nobel-díjas biokémikus mutatta ki, hogy a rákos sejtek főként erjesztik a szőlőcukrot annak lebontása helyett. A kutatók a hatékonyságvizsgálatokon a kivonat esetében azt nézték meg, hogy 14 napos kezelés hogyan befolyásolja melanómás egerekben a bőrrák növekedését. Mint kiderült, a szer hatására jelentősen csökkent a tumor mérete. Míg a kezeletlen csoportban az átlagos tumor térfogat 4 köbcentiméter volt, a kezelt csoportban a gátolt növekedés eredményeként a tumor ennek a felénél is kisebb méretet ért el. A kezelés az állatok élettartamát is jelentősen megnövelte. A kezelt egerek átlagosan 43 napot, míg a kezeletlenek mindössze 28 napot éltek, azaz a teljes túlélés a kezelés hatására több mint 50%-kal emelkedett. Mindamellett a kezelt állatok teljes vérképe és más sejtjeinek állapota nem romlott, vagyis a kivonat az egészséges sejtek működését és szaporodását nem akadályozta. Tumornövekedést gátló hatását toxikus mellékhatások nélkül fejtette ki. A közlemény szerint a leírt kivonat az első olyan készítmény, ami a sejtlégzés aktiválásával és a Warburg hatás csökkentésével fejt ki tumornövekedést gátló hatást. A beszámoló szerint a fermentált búzacsíra kivonat rákellenes hatását a Nobel-díjas Szent Györgyi Albert témába vágó publikációit követően az 1990-es években kezdték vizsgálni, és az új évezredben humán vizsgálatokban is igazolták, hogy a kivonat segíti a tumoros betegek gyógyulását. Állatokban már bizonyíték van rá, hogy a búzacsíra tumorellenes, de úgy tűnik, hogy az embereknél is jótékony hatást tapasztaltak. Ami pedig a folytatást illeti, rövidesen arról hallhatnak, hogy pókhálóból generált zene segíthet a pókok megértésében, illetve szó lesz arról is, hogy csiga lassan sétált a Tyrannosaurus Rex, hogy mennyivel nem sokára kiderül, tehát maradjanak velünk.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Pókhálóból generált zene segíthet a pókok megértésében, ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. Egészen lenyűgöző tanulmányt mutatott be egy kutatócsoport, amely sikeresen változtatta át zenévé egy pókháló háromdimenziós struktúráját. A mostani kutatás alapjául egy 2018-ban megjelent korábbi munka szolgált, amelyben a kutatók a pókhálók háromdimenziós leképezésére és elemzésére tettek kísérletet. az így létrejött modellekből már akkor is sikerült zenét csinálni, egy Tomás Sarecano nevű művész segítségével, aki lényegében egy audiovizuális hangszerré alakította a leképezett pókhálókat. A kutatók most ezt gondolták tovább, és a virtuális valóságba is átültették a modellt, ami még könnyebbé tette a hálóval való interakciót. Mint a kutatók is elmondták, a pókok nem látnak túl jól, így a világot elsősorban különböző frekvenciájú rezgéseken keresztül érzékelik. Hogy ezt modellezni tudják, egy téglalap alakú terráriumba költöztettek egy pókot, majd hagyták, hogy az teljesen beszője hálójával. Egy lézer segítségével kétdimenziós képeket készítettek a hálóról, majd ezekből háromdimenziós modellt alkottak egy algoritmus segítségével. Emellett a szövés folyamatát is megörökítették, és minden egyes lépést zenévé alakítottak. Így végig lehetett követni, hogy pontosan hogyan változik a hangok frekvenciája az újabb és újabb elemek hatására. Ebből csinálták meg aztán azt a virtuális valóságot, ahol közvetlenül végig lehetett követni a folyamatot, és akár szálanként meg lehet vizsgálni, hogy pontosan hogyan módosul a pókháló zenéje, ha valamit megváltoztatunk benne. Ennek segítségével a kutatók szerint sokkal könnyebben meg lehet érteni azt a környezetet, amelyben a pókok élnek. A kutatóknak egy olyan algoritmust is sikerült készíteniük, amellyel képesek különbséget tenni a pókháló különféle vibrációi között, például a csapdába esett préda mozgása, vagy éppen a szövés alatt álló háló, ami a tudósok szerint az alapját képezheti a pókkal történő kommunikációnak. Most erre építkezve mesterséges jeleket próbálnak generálni, vagyis lényegében beszélgetni próbálnak a pókkal. Az viszont egyelőre még csak kérdésként merült fel, hogy ritmusok bizonyos mintáival vajon tudják-e befolyásolni azt, hogy a pókok hogyan viselkedjenek. Pókhálóból generáltak tehát zenét a tudósok, erről hallottak az elmúlt percekben, és a folytatásban is maradunk még az állatvilágnál. Csiga lassan sétált a Tyrannosaurus Rex. Az embernél is lassabban járhatott az állat. Anatómiai elemzéssel kalkulálták ki holland kutatók, hogy az egykor élt ősállat járási tempója mennyi lehet. A mérések szerint másodpercenként 1,28 métert tett meg, azaz óránként 4,6 kilométert. Összehasonlításképpen az ember átlagos járási sebessége 1,34-tól 1,42 méterig terjed másodpercenként, tehát 4,8-től 1,5 km per óra. A normál járási sebesség általában a mozgásban résztvevő testrészek természetes frekvenciája alapján mérhető az állatoknál. A két lábon járó 13 méter hosszú, 9 tonna súlyú T-rex esetében a lábakon kívül a farok is részt vett a mozgásban. Minden lépéstél egyszer emelte meg és süllyesztette le a farkát, ezzel támogatta a mozgást. A csigolyák és izületek biomechanikai modellje és háromdimenziós rekonstrukciója alapján becsülték meg a farok természetes rezgési frekvenciáját. Az állat derék magasságát 3,1 méterben, lépési nagyságát 1,94 méterben határozták meg. Az eredményként született 1,28 méter per másodperces sebesség alacsonyabb a korábban becsülteknél. Ez azonban a T-rexnek nem a leggyorsabb, hanem a leginkább előnyben részesített járásmódja. Amikor nincs okuk a futásra a legtöbb állatnak, csak úgy, mint az embereknek is, van egy természetes járási sebessége, amely minimálisra csökkenti az ehhez használt energiát. Korábbi vizsgálatok szerint a ragadozó futás közben elérhette az óránkénti 30 kilométeres sebességet is. Viszonyításként az egykori világbajnok rövid távfutó Usain Bolt 100 méteren 38 km per órás átlagtempót futott. Csiga lassan sétálhatott tehát a Tyrannosaurus Rex, erről hallottak az elmúlt percekben, és ennyi fért a mai műsorba. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.